A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Miként értelmezhetjük úgy sebzettségeinket, hogy általuk fejlődni, növekedni tudjunk? Erről beszélgetünk hétről hétre a Teljességre hangolva adásában a sémák megközelítésével. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A mai alkalommal egy új sémával foglalkozunk, ami legtöbbször a szülő-gyerek viszonyban jelenik meg. Összeolvadtság, éretlenség, ez a neve annak a sémának, amivel foglalkozunk. Hallgassunk is meg mindjárt egy bejátszást erről.
Ez egy olyan család, akik egyébként vallásosak, tehát tényleg békességben szépen élnek, de ugye a papa az elsősorban azzal volt elfoglalva, hogy megteremtse a mindennapoknak való anyagi javakat, és a gyerekeket elsősorban az édesanyja és a nagymama nevelték. És egy olyan furcsa, szoros kötődés alakult ki, hogy szinte nem engedik el a gyerekeket. És bár már bőven felnőttek, ennek ellenére egy annyira szoros viszony van köztük, hogy szinte mozdulni sem tudnak a szülők nélkül. Tehát az élet legapróbb dolgaiban is rögtön telefonálnak, hogy jaj, anya, apa, hogy kell ezt megcsinálni 20-30 évesen, ami azért egy kicsit furcsa. Tehát ugye azért az ember azt gondolná, hogy 21-22 évesen egy gyerek azért felnőtt, önálló, külön él, van saját lakása, ott azért megpróbálja a saját életterét kialakítani, kapcsolatrendszerét, és nem kér minden apróságban segítséget, hanem megoldja ő maga.
Valóban, amit a bejátszásban hallottunk, az az összeolvadtsághoz tartozik, hogy valaki léptennyomon a szüleit hívogatja bizonyos szituációkban, vagy itt azért más is lehet a háttérben.
Nagyon is lehetséges, hogy itt erről a sémáról van szó, nagyon is lehetséges, mert az összeolvadtság, éretlenség sémának az alapvető jellemzője az az, hogy a szüleimhez, anyukámhoz, apukámhoz, esetleg a társamhoz, vagy a testvéremhez egy olyannyira szoros érzelmi kapcsolat fűz, aminek következtében akadályba ütközik az egyéni életemnek a fejlődése, a személyiség fejlődésem kibontakozása is megakad, és a társas világnak, a társas kapcsolataimnak, vagy akár a munka világában való megfelelő előre jutásnak a lehetősége is súlyos korlátokba ütközik, éppenséggel azért, mert ez a nagyon szoros érzelmi kapcsolat egy számomra fontos személlyel már annak akadályát jelenti. Ezért aztán könnyen lehetséges az, hogy valaki sosem költözik el otthonról. Vagy ha el is költözik, nem tud megházasodni. Olyan értelemben nem tud megházasodni, hogy éppenséggel fizikailag alkalmas rá, de belül érzelmileg nem alkalmas rá, mert a számára legfontosabb férfi vagy nő helyét az ellentétes nemű szülő betölti. De természetesen az is lehetséges, hogy egy lány ragad ott a saját édesanyjánál, vagy akár az édesapjánál, inkább az édesanyjánál szokott ott ragadni, és akkor ez a séma, vagy az a hiedelemvilág, hogy én hogyan látom magam, és mit gondolok arról, hogy ki vagyok én, azt hozza magával, hogy ez a fiatal nő mindig, amikor hazamegy, beszámol arról, hogy mi történt vele. Apró részletességgel, de az anyja igényelheti is ezt, hiszen általában egy összeolvadottsághoz két személyre van szükség, tehát egy olyan valakire, aki úgy érzi, hogy ő neki szinte nincs is saját külön élete, és egy olyan valakire, aki akár az élettörténet során meghívta őt erre az összeolvadtságra, erre a nagyon szoros létezésre. Nem egy gyerek az, aki az élete elején meghívja az anyukáját egy ilyen létezésre, hanem általában ez a szülőkből indul ki, természetesen nem rossz szándékkal, nagyon sok esetben nem tudatosan, nem akaratlagosan, de mégiscsak ilyen üzenetek formájában, mint például, én tudom jól azt, hogy neked mire van szükséged. Kérdezd meg anyád, kérdezd meg apád, mi tudjuk azt, hogy mi a jó neked. Vagy pedig, hányszor halljuk, amikor édesanyák vagy édesapák, de főleg édesanyák arról beszélnek, például az óvodáskorú gyerekeknél, akik 5 évesek, 6 évesek, most felvételiztünk az iskolába.
Mi? Felvételiztünk.
Felvételiztünk az iskolába. Betegek vagyunk. Most éppenséggel a héten is hallottam ezt a mondatot. Egy édesanyja azt mondja, a 10 éves kislányára vonatkozóan, betegek vagyunk. Gimnázium? Felvételizünk a gimnáziumba. Most nagyon nehéz időszakunk van, amikor egészen irreálissá, abszurdá válik ez a kifejezésmód, amikor például egy anya azt mondja, hogy megszereztük a diplománkat. Tehát éppenséggel az is lehetséges, hogy egy 20, 25, 30, 35 éves emberre vonatkozóan is az ő édesanyja vagy édesapja többes számban beszéljen, és teljességgel úgy élje meg a gyerekének az élet történetét, eseményeit, mint a sajátjait. Vagyis itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az édesanya, az édesapa, vagy akár egy testvér, vagy később egy házastárs ne húzza meg világosan a saját maga határait, a személyének a határait, az én határait, a test határait, és ezért a másik embert úgy érzékelje, úgy észlelje, úgy tudatosítsa magában, hogy ő tulajdonképpen az életének olyan értelemben a része, mint ahogyan a karom, vagy a kezem, vagy a lábam, vagy a fejem a testemnek a része. Vagyis ez akár azt is jelentheti, hogy ha el akarnék válni, el akarnék szakadni, szeretnék felnőtté válni, az olyan akadályba ütközik, mint ahogyan azt élem meg, hogyha a kezemet levágnák, akkor az már nem lennék én. Hát a fejemtől nem válhatok meg. Ha nekünk közös szívünk van, akkor nyilvánvalóan, ha én elviszem a szívemet, akkor neked már nem marad szíved. Tehát akármilyen furcsán is hangzik, de felnőttekben szinte egy belső lehetetlenség, élmény vagy érzésvilág alakul ki, hogy lehetetlen, hogy én leváljak vagy elszakadjak a szülői háztól, apukámtól, anyukámtól, testvéremtől, mert ha én ezt megtenném, ennek katasztrofális következményei lennének, anyám akár meg is halhatna. Az apám azt nem élné túl. Ha én megházasodnék, mi lenne a testvéremmel? Ő nem tudna most megházasodni, ezt akkor nem engedhetem meg magamnak.
Általában a sémákra több válasz lehetséges, tehát amikor a séma motivál engem, akkor többféleképpen reagálhatok erre. Itt ebben az esetben milyen reakciók lehetségesek?
Érdemes erről beszélni, mert egy picit más a jelenség, mint a többi sémánál. A logikája ugyanaz, de a jelenség mégis egy kicsit más. Az első, a leglátványosabb, amikor valaki ebben a hiedelem világban él, hogy szinte a saját létezését nem is éli meg, hanem egy másik ember létezésén keresztül tud csak létezni, mintha mindig valami olyan üzenetet közvetítene egy ilyen ember, hogy nekem nincs is saját életem. Én csak akkor létezek, hogyha te életedben részt vehetek. Akkor tehát például ő felnőttként is, ahogyan a bejátszásban is erre történt utalás, mindent elmond az anyjának, részletességgel beszámol a szüleinek, hogy mi hogy történt vele. A szülei, mert hogy ők a másik része ennek a sémának, ők tehát akkor ezt igényelhetik is. És hogyha a gyerek valamiről éppenséggel most nem akar szót ejteni, akkor a szülők megbántottá válnak, sértetté válnak, panaszossá lesznek, akár elkezdenek sírni. Hát már titkaid vannak. Hát már benned sem bízhatunk. Hát nem szeretsz bennünket. Tehát egy nagyon sajátos dinamika, kapcsolat hordozza nem egyszer a sémával küszködő embernek a egyéni élettörténetét. Tehát az első, hogy az illető még mindig mindent elmond a szüleinek, még mindig mindenről kikéri a szülei véleményét, soha nem hoz saját döntéseket mindaddig, ameddig a szülei vagy a testvére arra nem bólintott rá, vagy akár később ez egy házastárs is lehet.
A házastárs is betöltheti ezt a szerepet?
Betöltheti. Betöltheti, mert lehetséges az, hogy nem vagyok képes ebből a hiedelem világból kilépni, de arra képes vagyok, hogy szemét váltsak. Tehát, hogy a szerepet, amit eddig az édesanyám töltött be, hogy mindig mindent elmondtam neki, mostantól kezdve a férjem, vagy a feleségem legyen ez a személy. Például most eszembe jutott egy történet egy olyan kliensről, aki például állandóan, ráadásul férfi volt, a feleségének a közelében akart lenni, a fizikai közelében. Egyszerűen nem viselte el a feleségének a fizikai távolságát. Ezért például, amikor a felesége porszívózott otthon, a férje szobáról szobára követte őt. Ami egyébként azért volt egy tűrhetetlen állapot a feleség számára, mert megjegyzéseket is tett arra nézve, hogy mit gondol, hogy a porszívózásnak milyen a minősége. Tehát akkor az első, ahogyan rá csodálkozhatunk erre a jelenségre, hogy mit jelenthet, hogy valaki ennek a hiedelem világnak, sémának az uralma alatt áll, hogyha újból és újból mindig mindent elmond egy másik személynek, és ha nem mondaná el, akkor azt úgy élné meg, mint valami hűtlenséget, mint a kapcsolatnak valami elvesztését, mint valami rettenetes bizonytalanságot hozó helyzetet, mint valami súlyos titkot, amit ő most őriz. Ez az első. A második, az is lehetséges, hogy valaki, mert érzi ennek a kapcsolatnak a túlzott szorítását, hiszen ez is lehetséges, hogy a kapcsolat nagyon szoros, de ez már sok neki, ezért például mondhatja azt, hogy az anyám nem hagy békét, hogy az apám állandóan mindenbe beleszól, hogy állandóan mindenről tudni akarnak, hogy állandóan hívogatnak. Tehát éppenséggel azt hallhatjuk attól a valakitől, aki ebben a sémában él, hogy ő már mennyire szeretne független lenni, és mennyire zavarja ez a túlzott kapaszkodás a szülei részéről. Igen ám, de ő még nem gyógyult ki ebből a világból, és a maga módján továbbra is ennek a sémának és hiedelem világnak az uralma alatt áll, tehát tulajdonképpen nem nő még föl, nem vállal egy személyes felnőtt létezést, hanem egy állandó panaszkodásban él, egy állandó húzd meg, erezd meg világban él, ahol ő próbál ugyan távolságot tartani a másik szemétől, de nem válik el tőle, nem függetlenedik tőle. Nem bontakoztatja ki a saját személyiségét, csak panaszkodik és szenved.
Jól értem azt, hogyha ő nem csak panaszkodna, hanem lépéseket is tudna tenni, ez akkor jelenteni azt, hogy ő gyógyult.
Pontosan így van, vagy hogy a gyógyulás a felnőttség útjára lép. Amennyiben azonban ez nem történik meg, hanem mindig, amikor a másik fél részéről valami fenyegető, zsaroló, panaszos szó érkezik, hogy hát el akarsz hagyni, vagy hát nem szeretsz engem, akkor, mint hogyha egy gumikötél lenne a derekán, már is vissza rohan ehhez a személyhez érzelmileg, és már is megpróbálja őt kibékíteni, engesztelni, jaj, de tudod, hogy szeretlek, tudod. Tehát látnivaló, hogy ez az érzelmi kötelék még túlságosan szoros. Legfőjebb az érzelmi kötelékben már nem csak pozitív érzések vannak, hanem negatívak is. Tehát akár utálat, gyűlölet, harag, indulat. De a kötelék attól még kötelék, és az őt fogva tartja.
Milyen variációs lehetőség van még? Hogyan reagálhatok még erre a sémára?
Még van egy harmadik, és ezt nagyon is érdemes kimondani, mert sokak számára érthetetlen az, amikor például van egy nagyon jó család. Ebben a nagyon jó családban nagyon szoros érzelmi kötelékek vannak, nagyon sok közös program, valódi belső világ, egy érzésekkel, gondoskodással, törődéssel átszőtt családról beszélünk például, és egyszer csak az egyik családtag, egy fiatal srác szinte minden családi értékkel ellentétes értékeket akár hát értéktelenségek ezt kezd el fölmutatni. Tehát, hogy ebből a jó családból egyszer csak lesz egy alkoholbeteg gyerek, egy drogfüggő gyerek, egy antiszociális magatartást fölmutató fiatalember. Egyszerűen a család, a tágabb környezet is értetlenül áll a jelenség előtt, ezt egyszerűen nem értjük. Hát ebből a családból, hát itt mindent megadtak a gyerekeknek, szerették egymást, időt, energiát adtak egymásnak, érthetetlen helyzet.
És lehet, hogy azért, mert itt is az összeolvadtságról van szó, hogy túl sok, túl erős a kötődés?
Pontosan, lehetséges az, hogy valamelyik családtag igyekszik a saját személyiségét kibontakoztatni, valamiképpen egyáltalán önmagára találni, egyáltalán valamiképpen a saját személyiségének, az énnek a határait meghúzni, a saját test határait nagyon pontosan észlelni és érzékelni, hiszen erre szükségünk van, ha érett személyiségűek akarunk lenni, vagy ha érett módon akarunk egy társkapcsolatban lenni. Igen ám, de mi alapján tudjuk nagyon határozottan és világosan meghúzni a saját határainkat, azáltal, ha valóságosan vagy szimbolikusan azt mondjuk, hogy nem. És nem csak egy kérésre mondhatjuk azt, hogy nem, vagy nem megyek, vagy nem csinálom, vagy én azt nem akarom, hanem akár az éppenséggel a számunkra fontos személyeknek az értékeire is mondhatunk nemet. Például egy enyhébb változatban képzeljünk el egy akár férfit, akár nőt, aki túlságosan is még egy szoros kapcsolatban van a származási családjával, ezért nem elég világosak, határozottak az én határai, nem elég stabil a személyisége, nem elég érett, és a többi, és a többi. Hogyan próbálhatja meg azt, hogy valamiképpen szilárduljon, stabilizálódjon, kikristályosodjon, és tudhassa azt, hogy ez vagyok én, erre vagyok képes, ezt gondolom, ezt érzem, ezt szeretném. Úgy, hogy nemet mond a saját férjének, a saját feleségének. És a férje és a felesége nem érti, hogy most miért nem jó ez neked? Miért kell állandóan nemet mondani? Neked miért esik jól az, hogy semmilyen kezdeményezésemre nem vagy hajlandó pozitívan válaszolni? És a háttérben éppenséggel ezt is felfedezhetjük. Vagyis, hogy valaki azáltal szilárdul meg, hogy a másiknak akár az értékeire is, vagy az egyébként nagyon jó fölvetéseire is nemet mond, mert akkor megélheti azt, hogy az vagy te, ez vagyok én, azt akartad te, ezt meg én akarom. Valójában azonban itt még nincsen egy komoly érés, vagy érettség, hiszen még csak arról van szó, hogy ő mindig a nemmel, a tiltakozással, vagy azzal, hogy éppenséggel a számára fontos személy értékeivel szemben hoz döntéseket, vagy igyekszik valamilyen életstílust, vagy magatartásformát fölvenni, tulajdonképpen még fogja ennek a sémának, még nem önálló, még nem független.
Ugye arról beszélgettünk, hogy általában a szülő-gyerek viszonyban indul el. Ez azt jelenti, hogyha a házastárssal szemben alakul ki ez a séma, vagy ez a viselkedésmód, az rendszerint már korábban a szülővel kapcsolatban is megvolt? Ez az összeolvadtság, éretlenség séma, ez ki tud-e alakulni később, vagy szükségszerűen ennek valamilyen gyermekkori gyökere van?
Mi olyan sémákról beszélünk most elsősorban, amelyek gyerekkorban alakulnak ki. Kétségkívül sémák ki tudnak alakulni felnőtt korban is, nem csak negatív, hanem pozitív sémák is léteznek, de mi alapvetően mégiscsak azokról a sémákról beszélünk, és ez a séma is ilyen, amely alapvetően gyerekkorban alakul ki. Tehát nem akarjuk túlságosan tágra ereszteni a megfontolásainknak a világát, mert akkor egyetlen adás se lenne elég, semmire se. Tehát ezért összpontosítunk a gyerekkorban kialakuló sémákra, és ez a séma is ilyen.
Hogyha a gyermek a szülővel való kapcsolatában megéli ezt az összeolvadtságot, mennyire szükségszerű az, hogy ezt akár átvigye a házastársával való kapcsolatra, akár képtelen legyen, vagy képtelennek érezze magát arra, hogy elhagyja ezt az összeolvadtság érzést?
azt lehetne mondani, hogy a személyiség fejlődésnek megvannak a maga lépései, a maga állomásai, a maga természetes útja. Akkor is, hogyha mi abban tudatosan részt veszünk, vagy mi magunk is teszünk érte valamit. Tehát, hogyha valaki például egy nagyon bizonytalan önazonossággal házasodik meg, akkor nagyon valószínű, hogy a személyiség fejlődés következő lépését, vagyis hogy megszilárduljon, és a megszilárduláshoz valamennyi nemet mondásra nyilvánvalóan szükség van. Mert hát a nemet mondásban az van benne, hogy én akarhatok mást, mint te, érezhetek mást, mint te, gondolhatok mást, mint te, lehet más véleményem, mint a tiéd, szerethetnék valami más, mint te. Tehát ez azt jelenti, hogy természetes, hogy néha akkor nemet fogok mondani. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy kikerülhetetlen lesz, hogy a társkapcsolatban ebből nehézségek vagy feszültségek ne adódjanak. És ráadásul, aki ezen a sémán keresztül igyekszik növekedni, ő neki nem is lesz könnyű a helyzete, mert egyszerre élheti azt meg, hogy szeretne jó viszonyban lenni a házastársával, és egyszerre élheti meg azt a vágyát, hogy szeretne önmaga is lenni. És a kettő nyilvánvaló nem egyszer összeütközésbe fog kerülni.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Maradhat-e észrevétlen önmagam számára az, hogyha én ezzel a sémával küzdök, vagy ez olyan típusú, amit azért az ember észrevesz saját magán?
Általánosságban mondhatjuk, hogy bármelyik sémánk maradhat tudattalan számunkra, bármelyik sémára vonatkozóan gondolhatjuk azt, hogy a sémának a világa, amit hiedelem világnak nevezhetünk, hogy ez a hiedelem világ maga a valóság.
Jót teszek én akkor adott esetben a házastársammal vagy a családtagommal, hogyha szembesítem ezzel egyáltalán, hogyan tudom úgy szembesíteni, hogy azzal segítsem őt és ne bántsam?
Természetesen van mód és lehetőség a szembesítésre, de azt lehetne mondani, hogy egy megfelelő emberi kapcsolat az, ami hordozhat egy szembesítést, és ami a szembesítést elfogadhatóvá tudja tenni. Olyan alap bölcsességként mondhatjuk azt, hogy így mondta ezt egy nagyszerű segítő, Jalomnak hívják, hogy addig üsd a vasat, amíg hideg. Ez azt jelenti, vagyis ez azt jelenti, hogy most képzeljük el, hogy én fölajánlom neked, hogy szerintem este menjünk el, üljünk föl a buszra, menjünk föl a Jánoshegyre, szánkozzunk, mert ott még van hó. De mondjuk erre te azt mondod, mert neked nagyon fontos, hogy te megéld azt, hogy te egy különálló lény vagy, hogy én nem megyek szánkozni, ugyan már ott olvad a hó, meg ebbe a pocsétába én nem megyek. És erre én azt gondolom, hogy hát ezt azért mondtad, mert ez a séma most eluralkodott rajtad, hogy tulajdonképpen szívesen szánkoznál, de most a szánkozásnál neked fontosabb, hogy azt mondd, hogy nem, és tulajdonképpen emögött nem is az a fontos neked, hogy azt mondd, hogy nem, hanem hogy átéld, hogy te is egy önálló személy vagy, akinek lehet akarata és lehet vágya, és hogy ezzel is megéld azt, hogy értékes vagy. Na most, amikor te azt mondod, hogy nem megyek én szánkozni a Jánoshegyre, erre én azt mondom, hogy na látod, ez a séma. Ez nem szokott jót tenni. Akármilyen kedvesen mondom, akármilyen szeretettel is mondom, ez nem szokott jót tenni. Ezért mondta Jalom azt, hogy akkor üssük a vasat, ha hideg. Vagyis, hogy ezt akkor a házastárs viselje el. Hogy most azt látja, hogy a férje és a felesége most valami miatt, akár azért, mert próbálja valahogy magát megerősíteni, stabilizálni a saját világáról, a nemet mondás révén hírt kapni, hogy most ezt így tette, és esetleg, amikor egy óra múlva, egy nap múlva, amikor érzelmileg mind a ketten túl vannak már rajta, akkor egy megfelelő közegben, ahol tartják egymást, ahol biztonságban vannak, biztosítják egymást arról, hogy nem bántani akarják egymást, ott akkor szóba lehet hozni. És lehet azt mondani, hogy emlékszel, volt a fölvetésem, hogy menjünk el szánkozni. Te, én azt gondolom most, vagy azt gondoltam már akkor, és csak nem akartam mondani, hogy szerintem neked igazából az volt a fontos, hogy nemet mondjál. Ami mögött meg valami más fontos dolog volt. Tehát, hogy a nem mondás mögött is milyen fontos, hogy a házastárs fölfedezze azt, hogy nem engem akart elutasítani a feleségem, amikor azt mondta, hogy nem megyek én veled szánkozni, hanem szeretne felnőtt lenni, szeretne önmagára találni, szeretne stabilizálódni, megerősödni, magát értékesnek tartani. Vagyis, ha én bennem megvan annak a fölfedezése, hogy a társam nem rossz szándékból teszi, nem rosszat akar, még ha nagyon kellemetlen is, hogy állandóan nemet mond nekem, vagy minden fölvetésemet elutasítja. Hogyha megvan bennem ez a látás, a jó szándék, egy megfelelő kapcsolat, ebbe ágyazottan éppenséggel a közléseinket jó, ha elmondjuk, mert akkor lehetőség van arra, hogy a másik ebben a minket megtartó közegben esetleg ezt meg is hallja, és számára az elfogadható legyen, mert úgy érezheti, hogy nem megtámadtuk őt. Éppenséggel nem a most kialakuló személyiségét fenyegetjük azzal, ahogyan valami kritikát fogalmazunk meg vele szemben.
Tehát akkor fontos, hogy valamilyen módon a másikat a saját jó szándékunkról biztosítsuk, illetve hogy fölismerjük azt, hogy az ő motivációja az nem egy rossz indulatú motiváció, hanem valami egész másról van szó.
Igen. Igen, ez nagyon fontos. A kapcsolatokban, akár szülő-gyerek kapcsolat, de főleg házastársi kapcsolatokban az a szemléletmód, hogy jó hiszeműek legyünk a házastársunkkal. Nagyon jelentős. Mert a házastársi konfliktusoknak az egyik komoly összetevője az, hogy rosszat föltételezünk a másikról. Hogy nem jutunk el mi a saját önismeretünkben oda, hogy a társunkról egy jelenség, egy magatartásmód, egy szóbeli közlés után eljussunk addig a pontig, ahol azt képzeljük már el, hogy ott valami pozitív dolog van a háttérben, nem pedig valami negatív. Tehát túl gyorsan mondhatunk ítéletet a házastársunkról is. Mert te ilyen vagy, mert neked semmi se jó, amit én mondok, mert... Ez azt jelenti, hogy nem mentem elég messze abban el, ahogyan a házastársamnak a motivációit látom és fölismerem.
Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk teljességre hangolva. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon. Akik pedig Pál Feri előadásaira kíváncsiak, azoknak ajánljuk a keddesti alkalmakat, immáron új helyszínen, a MOM Kulturális Központban. Adásunk végén a technikai munkatárs Honfi Anikó nevében is elköszön a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.
Mi a teljesség? Hiánytalanság.
Talán Isten.
Teljesség szerintem az fajta elégedettség az életemben. Tehát, hogyha az életemnek a elég sok területénre azt gondolom, hogy elégedett vagyok a dolgaimmal, azt mondanám teljességnek.
Teljesség? Ami kerek egész.
Egészlegesség Istenben.